A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a napvendége pedig Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Orosz-ukrán háború lesz a téma, és hát rengeteg minden történt az elmúlt hetekben, egyrészt diplomáciai fronton, aztán gazdasági fronton, de főképp a fronton, és hát Pokrovszkot gyakorlatilag nem is napi, hanem negyednapi rendszerességgel említik most a hírtudósítások, és hát már maga Volodymyr Zelenszkij elnök is azt mondta, hogy úgy látja, hogyha egyrészt a területi vezetőkre bízza, a katonai vezetőkre a döntés, de úgy látja, hogy ha nincs már értelme tartani a várost, akkor döntsenek úgy a katonai vezetők, hogy kivonják az ukrán egységeket. Tudják még egy ideig, pár hétig tartani a várost, vagy az ukránok, vagy ez tényleg napok kérdése?
A városnak a 90-95%-a orosz kézben van. Nyilván az adminisztratív területen lehet, hogy ez valamivel több, de a lakott részének nagy része, néhány utca esetleg még ukrán kézben lett, meg vannak bekerített ukrán egységek. Tehát ilyen értelemben nem 100%-os az orosz ellenőrzés, de senki nem gondolja úgy, hogy ez megfordítható. Tehát Pokrovszk felmentéséhez egyszerűen nincs elég ukrán erő. Pontosabban inkább Mirnohrád felmentéséhez, mert Pokrovsznak a nagy része, ugye mondom, 90-95%-a már elesett, nincs elég ukrán erő. Tehát azok a még egy hete vagy két hete Zelenszkij azt mondta, hogy 200-300 orosz lehet bent, és majd kisöprik őket, tehát ez egy illúzió volt. Tehát ma már azt gondolom, hogy mindenki látja, hogy túl sokáig maradt bent az ukrán haderő, ismételten egy alapvetően olyan vesztes pozícióban. Mert addig érdemes egy védekező pozícióban a gyengébb félnek kitartani, amíg sokkal nagyobbak a támadó veszteségei. De ugyanúgy, hogy Bakmutnál, ahol eredetileg az orosz veszteségek jóval nagyobbak voltak, a csata utolsó szakaszában az ukrán veszteségek elkezdtek emelkedni. Miért? Mert az oroszok akkor belőtték a bevezető utakat, most meg gyakorlatilag a drónokkal nagyon nagy százalékban, de 60-70-80%-ban meg tudják akadályozni, hogy valaki be vagy kimenjen. Most, amikor ilyen veszteség, potenciális veszteség van, akkor az már nem éri meg nagyon. Tehát ez a csata jóval lassabban, mint sokan számoltak vele, de eldőlt. Ugye eleve egy lassított film az ukrán háború, hiszen a drónok nagy mértékben lassítják a műveleteket, ha felkészült a védelemre a fél, és itt Ukrajna fel volt készülve. Tehát lassan ment ez, de most már nem egy-két hete, hanem jóval hosszabb ideje Ukrajnának nem éri meg. És a vége valószínűleg még kevésbé fogja megírni, hiszen azért biztos, hogy lesznek ukrán foglyok, meg rengetegen eltűntek, halottak. Tehát majd meglátjuk, nyilván nem annyi, amit az oroszok mondanak, tehát nem 5000 ukránt kerítettek be, de a 500 a jelenlegi ukrán helyzetben gyakorlatilag nem tudják feltölteni a haderejüket, 500 fő is sok, vagy 700. Tehát ugye 3 és 7-800 között lehet mondani, ezek között vannak a általam legalábbis megbízhatónak tartott források, amit mondanak, hát a több ezer az orosz forrás, aki bekerítésben lehet, tehát valamivel 1000 alatt ez a legvalószínűbb, és ezeknek a nagy része nem fog kijutni.
Pokrovszk elvesztése, ugye ez egy logisztikai központja volt az ottani környébeli frontnak. Mennyire lesz fájdalmas abból a szempontból ukrán szemszögből, hogy egyrészt mondjuk a további védekező harcokat hogyan tudják azon a környéken megszervezni, mert sokan azt mondták, hát sokan azok az elemzések, amelyek próbálták ennek a hatásait megjósolni, hogy utána egy nagyon széles síkság van, és kis túlzásra a Dnyeper folyóig nagyon nehéz védekezni az ukrán katonaságnak. Aztán persze pár hete már megjelentek azok az információk, hogy azért a város mögött is kiépítettek már védelmi vonalakat, tehát ez messze nem lesz olyan egyszerű.
Hát ott van a védelmi vonal a város mögött, tehát egy kiépített védelmi vonal van. Ugye ezért volt veszélyes az oroszoknak az augusztusi átszivárgása, mert akkor áthatoltak ezen a védelmi vonalon, ugye Dobropiliától északra, de ezt az ukránok visszaverték. Tehát azt az orosz támadást, azt majdnem teljesen visszafordították, cserébe viszont Pokrovszkra, Kupjanszra, meg sok más területre nem tudtak koncentrálni. Tehát ott volt egy ukrán győzelem, gyakorlatilag szerintem a 90-95%-at visszafoglalták az elvesztett területnek, és az oroszoknak is komoly veszteségeik voltak, csak ez sok más ponton gyengítette az ukrán védelmet. Mert Ukrajna már ott van, hogy nem tud egyszerre mindenhol erős lenni, az oroszok meg majdnem mindenhol tudnak támadni. Tehát az egyik oldalon van egy hadsereg, ami fel tudja tölteni a veszteségeit, tehát után tudja pótolni, Ukrajna meg nem tudja utánpótolni a veszteségeit. Ráadásul nagyon nagy a dezertálás. Tehát, hogyha a múlt havi adatot nézzük, ha ez igaz, amit egy ukrán képviselő kiszivárogtatott, 21 ezer. Az nagyon sok. Az nagyon-nagyon sok. És ugye láthatjuk a dezertálásoknak a növekedését, aminek sok oka van. Az egyik oka az, hogy nem működik az a rendszer, hogy mondjuk egy-két hét, vagy akár hónap után kivegyék a frontvonalból az ott küzdő alakulatokat. Ez az egyik oldal, a másik oldal, meg hát ugye úgy érzik sokan, hogy nem tesz meg mindent a hátország értük, anyagilag sem, meg sok más tekintetben. Tehát az ukrán morál az azért jelentősen csökkent az utóbbi időben, és ez megjelenik a dezertálásban. Tehát sok, sok ponton van krízis, de ez egy lassú krízis, mert maga a háború is sokkal lassabb, technológiai újítások miatt, mint lett volna 10 évvel ezelőtt, vagy ami 2014-ben volt. Még a drónok, akkor is voltak drónok, de nem így, nem ilyen mennyiségben, főleg felderítő üzemmódban. Azért most nagyon nehéz mozogni, és ezért nagyon lassú ez a háború, tehát ez tényleg egy kicsit az első világháború hasonlít abban, hogy már nagy győzelem 5 kilométert előre mennem. Az oroszok már nem 5 kilométereket mennek előre havonta, annál jóval többet.
Megjelentek olyan felvételek, és azt kicsit bejárta az elmúlt napokat, hogy ott is ugye ködös időjárás van néha, és beszivárogtak orosz egységek bizonyos területeire Pokrovsznak, és nagyon fura járművekkel jelentek meg az orosz egységek. Nem csak teljesen átalakított, például UAZ terepjárók voltak, hanem személyautók, motorkerékpárok. Rögtön elindultak ebből a spekulációk, hogy lám-lám mennyire fogytán vannak az oroszok járműveknek. Ez inkább azt jelzi, hogy valóban fogytán vannak a járműveknek, vagy azt jelzi, ami az elmúlt időszak megtanított mindkét hadseregnek egyébként valószínűleg, hogy bizonyos járművek átalakítva mennyivel jobban használhatók, és mennyivel hasznosabbak, mint egy pont a drónok miatt, mint egy nagy harci jármű, akár egy harckocsi, akár egy páncélozott szállító jármű.
Hát szerintem ez az utóbbi, tehát nyilván van nagyok az orosz veszteségek, de azért még van elég BMP-jük. Raktáron is van, harckocsijuk is van, csak nem érdemes bevetni őket. Egyszerűen azért, mert lassabbak. Nem lehet úgy kilátni belőlük. Tehát most egy BTR-82 az nem olyan gyors, mint egy terepjáró. Például nem lehet belőle olyan jól kilátni. Egy terepjáróban több az esély a túlélésre, mint egy gyengén páncélozott eszközben. Miért? Mert ha meglátja a drónt, és számos ilyen felvétel van ukrán oldalon is, akkor gyorsan ki tudnak ugrani a kocsiból. Ezer egy ilyen van, hogy a drón megsemmisít egy autót, aminek a négy ajtaja nyitva van, és még látni a menekülő embereket. Tehát ez mind a két oldalon jellemző, hogy rengeteg civil járművet vesznek igénybe. És ezért a civil járműveket mind a két oldal kegyetlenül támadja. Akár katona van benne, akár nem, mert mind a két oldal katonái is használják. Tehát ez tényleg egy kicsit ilyen Mad Max-es jelenet, mintha egy filmrendező rendezte volna, amikor a nagy ködbe, Pokrovsz déli bejáratánál jönnek be 30-40 orosz motorkerékpárok, akkor tényleg UAZ, gépjárműnek nincs ajtaja. Az, hogy nincs ajtaja, az az értelmes dolog, mert akkor nem kell kinyitni se az ajtót, hogyha menekülni kell, amikor a drón becsapódik az autóba. Tehát ez mind a háborúnak a karakterisztikájából ered, hogy egyre inkább motorkerékpár, egyre inkább jármű, mert egy pick-up az szerintem tud 130-140-et menni simán, de hogy egy BTR, meg egy, hát egy BMP, meg még kevésbé nem fog annyit, egy láncszatalpas BMW, az biztos, hogy nem, egy BTR talán tud 80-nal menni, de ezt most fejből nem tudom, de azért nem fog olyan gyorsan haladni, és a sebesség az élet, ezért vannak a motorok, ezért vannak a gépjárművek, és ez mind a két félre igaz, tehát én mindig azt mondom, hogy a buborékból azért ki kell szállni, hogy az egyik vagy másik, ugye sokan mondják, hogy az oroszok ennyire leamortizálódtak, persze, hogy leamortizálódtak az ukránok, nem amortizálódtak egyébként le felszerelés tekintetében, dehogy nem. Ez mind a két félre igaz, az oroszoknak így is jóval több van, de mind a két fél használja ezeket az eszközöket, mert beváltak. Tehát az, hogy hogy néz ki, meg mennyire nem katonás, meg egyébek, ezen lehet ugrálni, ez nem a vöröstéri felvonulás, hanem egy olyan haderő, ami harcol. És ebben a háborúban ez működik. Nagyon hülyén néz persze ki tényleg ezek, tehát ilyen szedetvedetnek néz ki sok tekintetben, csak ez a hülyén kinéző brigád, ez működik, és úgy tűnik, hogy elfoglalja Pokrovszkot.
csővezetékeken végrehajtott támadás működik, még egyszer-kétszer megpróbálkoztak vele, sőt állítólag még többször is.
Hát legalább négyszer, és mind a négyszer működött.
Működött?
Persze.
Erről ellentmondásos információk
hát
voltak.
Hát persze, mert hogyha valaki csak az ukrán meg a nyugati sajtót olvassa, akkor egyet fog, hogy mennyi orosz halt meg benne. Lehet egyébként. Az oroszok azt mondják, hogy annyian nem haltak, meg ugye ez például a szudzsai támadás, ugye még volt gáz valószínűleg a csőbe, és akkor biztos, hogy ez nem segíti a hosszú távú egészséget, de felgyorsította az orosz támadást jelentősen. Tehát, hogy arányosan az az esetleges orosz veszteség, amiben volt, mondjuk nyilván ezt nagyon nehéz innen megmondani, de valószínűleg működött. Ugye Kupjansznál is működött egy ilyen Avdiivkában, meg talán még egy volt. Tehát újra, meg újra, meg újra ez előfordul, és az ukránok valahogy erre nem figyeltek eddig. Ugye Kupjanszk volt az utolsó, amikor az oroszok ezt kihasználták. Ugye nem csak a terepet kell nézni, nem csak a szintet, hanem ami alatta van azt is. Ugye pincék, csatornahálózat,
csövek, is van.
Ez mind, tehát egy egri csillagokat nézzük meg, az egyik legfontosabb jelenet, amikor aláaknázzák a várfalat, ugye egymás ellen az aknászok, hogy harcolnak. Ez mindig így volt a történelemben, hogy nem csak a felszínen folyik a harc, vagy mindig sok száz évre visszamegy biztosan, hanem a felszín alatt is. És aki ezt nem veszi figyelembe, és itt úgy tűnik az ukránokat lepték meg az oroszok újra meg újra, az csúnyán jár. Ugye Avdiivkánál is fontos szerepet játszott ez, amikor az Avdiivka, most már szerintem a legtöbb hallgató már nem emlékszik, Avdiivka volt az egyik legfontosabb védelmi pont a régi frontvonalon, ugye 2014-15 után kialakult frontvonalon a Donbaszban. Az egyik fontos ukrán erődváros volt Donyeck mellett, oda részben oda is így hatoltak be. Szudzsa pedig az a Kurszki ellen támadásnál volt. Kupjansz az most esik éppen el, tehát a következő hetekben, hónapokban fog elesni. A jelen trendek alapján ez szinte biztos. Tehát ezek működnek. Tehát ezért mondom, hogy az a kép, hogy az oroszok mennyire idióták, az ukránok meg mennyire zseniálisak, mind a két félnek vannak zseniális műveletei, mind a két félnek vannak nagy hibái, speciál ezeket a csővezetékes támadásokat az oroszok húzták be eddig jobban.
Mennyire érződik az, hogy mind a két haderő fárad? Eszközök számításából próbálnak egyébként ebben kiigazodni, próbál kiigazodni az ember, de hát mondjuk az eszközöknek a figyelése, nem pont az előbb említett dolog miatt, hogy nem feltétlenül minden eszköz annyira használható, mint korábban a korábbi háborúból gondolta volna az ember, ez most lehet, hogy egy nem is kicsit tévút, és hát nehéz az utánpótlást is igazából figyelni, mert bejelentett dolog legalábbis a Ukrajna támogatásával kapcsolatban biztos, hogy nagyon kevés van, és hát nyilván az oroszok sem jelentenek be egy csomó minden dolgot, néha nagyon nem is kell nekik. Szóval mennyire érződik az, hogy a két haderő fárad, és előbb-utóbb, ha más nem, emiatt lesz valamiféle tűzszünet, vagy mennyire továbbra sem látszanak ennek a nyomai?
Hát szerintem ez egy kulcs szó, hogy a kifáradás miatt lesz előbb-utóbb tűzszünet, nem azért, mert egyik vagy másik fél elérni a céljait. Tehát szerintem egyik fél se éri el a fő célját, tehát Ukrajna sem veri ki az oroszokat. Még a 22-es állapotig sem Ukrajnából, tehát egy jelentős területet veszít Ukrajna, de Oroszország annyit biztos, hogy nem ér el, amire eredetileg gondolt 2022-ben. Tehát egyik fél sem éri ezt el. Ez nem döntetlen azért, tehát ugye lehet mondani, hogy ez döntetlen, nem. Oroszország azért jelentős területet elvesz Ukrajnával, és Ukrajna többet veszít arányaiban jóval, emberben is, meg eszközben is, mint Oroszország arányaiban. Ugye gyakorlatilag ötször akkora ország már Oroszország lakosság, mert egy 30 milliós, egy 150 milliós-sal néz szembe, vagy egy 30 alatti, egy valamivel 150 millió alatti országgal. Tehát ahhoz képest biztos, hogy többet veszít Ukrajna. Meg minden téren, tehát egyébként demográfiai összeomlás, nagyon-nagyon csúnya a kép, kivéve ha valaki mindenáron csak a szépet akarja kimazsolázni, tehát Ukrajna egy nagyon-nagyon csúnya képben van, ugye látjuk a botrányokat is, amik most vannak, tehát szó sincs róla, hogy itt ez az ország annyit változott volna pozitív irányba, mint sokan beállították nyugaton. Meg vannak bizonyos dolgok, tehát mondjuk a demográfia, ami egyszerűen abból fakad, hogy az a populáció, aki most még gyereket tudott volna vállalni, az lassan kiöregszik, mert a fronton van a férfi, a nő a hátországban vagy elmenekülve, és ugye 91-es az utolsó nagy generáció. Tehát ennyit, tehát fáradás mind a két oldalon megvan, csak az arányok. Tehát, de Oroszország is fárad. Még a veszteségekre annyit, hogy itt is mazsolázás van. Tehát persze nagyok az orosz veszteségek, biztos annyi-e, amit mondjuk egy Oryx. Oryx ez egy nagyon jó projekt, meg egy érdekes oldal, de biztos, hogy annyi-e. Miért mondom ezt? Egyrészt azért, mert az oroszok több FAB, tehát légibombát használnak, meg több tüzérséget használnak, azon nincs kamera. Az ukránok meg több drónt használtak, különösen az háború első szakaszában, azon van kamera. Tehát amiről nincs kamera felvétel, az nem történt meg az Oryx szerint, tehát legalább egy fénykép nem készült róla. Ez az első, tehát valószínűleg több felvétel készült egész egyszerűen az ukrán akciókról, mint az orosz akciókról. Ez az első, de a második az, hogy ki marad a terület birtokában. Aki a terület birtokában marad, és 22-ben volt egy időszak, amikor az ukránok rengeteg orosz fegyverzetet szereztek, mert ugye visszavonultak Kijevtől az oroszok, és akkor sok mindent hátrahagytak, de azóta volt még Herszon, bocsánat, meg Harkiv, tehát ott is sok fegyvert szereztek, de azóta az oroszok mennek előre. Tehát 22-ben sok mindent megszereztek, de most az oroszok szereznek meg nem csak saját fegyverzetüket, hanem ukránt is, meg nyugatit is, és ezt be tudják állítani, megjavítva be tudják állítani a saját eszközeik közé. Tehát az arányok folyamatosan Ukrajna hátrányára módosulnak, mert aki területet veszel, azzal az ott maradt eszközöket, fegyvert, lőszert, mindent megszerez. Tehát ez is egy olyan dolog, akik Ukrajnának drukkolnak, azok mintha ezt nem vennék figyelembe, és a világon a legjobb barkácskészlete talán az oroszoknak van, tehát ők aztán tényleg mindent, tehát meg lehet nézni, hogy milyen gépeket állítanak elő, tényleg a Mad Max világot, de szinte mindent újra életbe tudnak, tehát nyilván a teljesen kiégett, teljesen megsemmisült eszköz nem, de nagyon ramatyi állapotú eszközöket megbarkácsolnak, úgyhogy az visszamehessen a frontra.
Lehet-e arra számítani a következő hetekben, és aztán majd folytatjuk a második részében is az erről szóló beszélgetést, hogy még intenzívebbé válik a drón, ha még nem lenne elég, a drón és rakéta támadás az ukrán energetikai rendszer ellen, és ez okozhat-e egy olyan tömeges problémát, amire az elmúlt telek alkalmával azért valamennyire sikerült megállítani, tehát más nem légvédelemmel újra megreparálásával az erőműveknek, elosztóknak sikerült a tömeges energia blackoutot, tehát azt a fajta leállást megakadályozni, amitől tartott mindenki, de most, minthogyha nagyon nem sikerülne, és már maguk az állami ukrán cégek jelentenek be olyan leállásokat, amire korábban én nem emlékszem, okozhat ez főleg egy nagyon kemény hideg tél esetén nagyon nagy problémákat Ukrajnának, ha még nem lenne elég, tehát arra gondolok, ami már a civil lakosságot is drámaian érinti.
Tehát Ukrajnának egyrészt eddig szerencséje volt az időjárással, tehát viszonylag melegek voltak a telek, és az oroszok vagy nem tudták, vagy nem akarták a végképp kiütni az ukrán energetikai rendszert. Most sokkal kegyetlenebbek az orosz támadások, az egyébként kegyetlenek voltak eddig is, tehát 23 meg 24 telén is, de ezek még keményebbek. Részben azért, mert meg tudják tenni, tehát sokkal több a drón, sokkal, és a rakétákat is ugye rájöttek, hogy lehet kicselezni a Patriotot, meg egyéb, vagy legalábbis az oroszok is tanulnak. Tehát megtanulták azt, hogy merre kell irányítani a rakétákat, kikerüljék az ukrán légvédelmet, meg a drónokat. Megtanult a rakétákon technikailag is fejlesztettek, hogy nehezebb legyen elfogni őket. Ukrán oldalon meg valamivel kevesebb a légvédelem, vagy van, ahol sokkal kevesebb a légvédelem, mert a nyugat meg kifogytak az ukrán légvédelmi rakéták. Az ukránnak egy komoly légvédelme volt a háború előtt is, ugye S-300-asokra alapult. Nyilván az nem a legmodernebb szovjet, vagy később orosz eszköz, de azért egy modern eszköz, egy jó légvédelme volt, ott elfogytak a rakéták. Tehát sehonnan nem tudják már beszerezni. Az a légvédelmi rendszer, aminek nincs rakétája, az nagyjából semmit nem ér. Tehát rakéta kell hozzá, és azok a szovjet meg gyártmányok elfogytak, a nyugati gyártmányokból meg nincs elég. És az oroszok is tanultak. Tehát ez így együtt egy nagyon negatív kép. Viszont az biztos, hogy egy komoly dolog, hogy amit az ukrán energetikai rendszer kiáll, hát az kevés ország állta volna ki, még akkor is, ha jóval kevesebb ukrán a lakossága, tehát kevesebb a fogyasztó, meg kevesebb a gyár is. Igazából, ami nagyon veszélyes Ukrajnára, hogyha egy nagyon hideg tél jön, egy nagyon elszabaduló rossz támadással együtt. Na, az veszélyes tud lenni, de eddig én is túlbecsültem az oroszoknak a hatását, ugye 23-24-ben, eddig Ukrajna meg tudta oldani. Ezt meglátjuk, tehát ez találgatás lenne. Rosszabbul néz most ki, mint egy vagy két évvel ezelőtt, de nem tudjuk azt, hogy milyen lesz a tél. Mert a téltábornok az utóbbi időben nem az oroszok oldalán állt. Ugye az oroszoknak az az érdekük, vagy az lenne az érdekük, hogy minél rosszabb idő legyen. Majd meglátjuk. Hát ugye november van, azért a hidegek bejöttek, eső, köd, ez bejött, ez segít egyébként nagyon sokszor, tehát nem akadályoz, különösen a városi harcban ez segít. Így tudtak bevonulni, ez a Mad Max csapat is így tudott bevonulni, 20 vagy 30 eszköz, úgyhogy egy ukrán drón nem volt a közel, pedig azért nem messze volt ez a frontvonaltól. Meglátjuk, de nem jó a kép.
Okozhat ez egyébként tömeges, akár országon belüli vándorlásokat, hogy átmennek Nyugat-Ukrajnába az emberek pár tízezres városokból is, ahol egész egyszerűen nem. Mert ugye fűtés, hát a fűtés nélkül is nagyon nehéz elleni, de az elektromos áram az például a vízszivattyúkat is működteti. Tehát ott nem csak arról van szó, hogy idézőjelben, négyszer idézőjelben fagyosabb éjszakák vannak, hanem magát a vízellátást is akkor nagyon nehéz megoldani. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok panel épület van ezekben a pár tízezeres városokban is. Naponta 8-10 emeletet vagy 20-at felmenni, az nem a világ.
Ez egy nagyon pontos dolga. Leírása a helyzetnek. Én azt mondanám, hogy a legtöbb modern kazához is kell áram, amennyire én tudom, amit én látok, ahhoz kell. Tehát nem fog anélkül menni. Nyilván a falvakban jobban kibírják. Azért az ukránoknak van egy alkalmazkodó képesség, ami messze felül múlja szerintem a nyugatit, vagy magyart, meg egy tűrő képessége, meg sokaknak van dácsája, ahova esetleg ki tud menni, de azért nem mindenkinek. És pontosan mondjuk Kijevben ott nem is 10 emeletesek, hanem 20-30, akár 40 emeletes épületek vannak. Még 10 emeletre egy átlagember még fölmegy, de azért egy naponta akár többször is, nyilván nem az idősekről beszélek, de azért 30-40 emelet, és ez is lehet áram nélkül, az kemény. Meg mi van akkor, hogyha mondjuk légitámadás van, és tényleg és egyre több ilyen van, mehet le valaki a 30-ról. Tehát brutális, amit az ukrán nép átél, nap mint nap gyakorlatilag, mert most már szinte nincs olyan nap, hogy ne legyen valami. Nagyon-nagyon kemény a helyzet. Mondom, eddig Ukrajna kivédekezte, meg azért nyugati segítség is komoly volt, tehát nem csak katonai segítség van, hanem generátorok, akkor a újjáépítéséhez, vagy a szereléshez nagyon sok eszközt adtak át nyugatról. Tehát sok minden van, ami segített Ukrajnán, de összességében a kép az rosszabb, mint az előző években.
Folytatjuk majd Demko Attilával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőivel a hírek után.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.